Adtudtomra, Uram, életem végét, meddig tart napjaim sora, hagyd tudjam meg, milyen múlandó vagyok. Íme araszt nyivátetted napjaimat, életem ideje semmiség előtted, mint egy lehellet annyit ér minden ember, aki él. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 90. Zsoltárunknak a 7. versét énekeljük. Keresztelőre készülünk a 329. énekünk második versével. Miképpen szereztem Úrunk Jézus Krisztus keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és imén veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves testvérek, a mi világunkra az a jellemző, hogy nagyon sokféle gondolkodás van benne. Régebben voltak irányzatok, voltak iskolák, egyáltalán valahova csatlakoztak az emberek. Ma ez nem így van, leginkább csak különböző gondolkodásmódok kritizálása van, lebontása van. Ezért én is ajánlok egy egyszerű képletet, hogy mégis tudjunk valami módon gondolkodni. Ez az egyszerű képlet, ez így hangzik, hogy van hosszú távú gondolkodás, és van rövid távú gondolkodás. Azt gondolom, hogy ez éppen például a nevelésben nagyon fontos. A nevelés, tudnélik, az a hosszú távú gondolkodás. és még inkább ehhez tartozik a keresztény nevelés, és abban akkor, amikor megkereszteljük a gyermekeket, akkor tulajdonképpen hosszú távon gondolkodunk. Mert azt mondjuk a fogadalomtételben, hogy úgy neveljük, és úgy neveltetjük, hogy egykor ő maga tesz vallást az ő hitéről. És itt már is tovább lépünk, mert a hit pedig a leginkább hosszú távú gondolkodás, és ennek ugye egy ellensége van éppen a rövid táv. Mert a hit az túlmutat az ember létnek a szükösségén, rövidségén, bármennyire is soknak tűnik ez a kezdeten, nagyon jól tudjuk, hogy bizony ez egy nagyon behatárolt és rövid távolság, és éppen ezért a rövid távú gondolkodás az, az Isten dolgai ellen, a hit ellen működik, hogy itt és most érdekes a dolog, és nem tovább, hogy ennek aztán a igazán erkölcsileg is szomorú kifejeződése, hogy utánam az özön víz. Ugye? Ez a leginkább tragikus a rövidtávú gondolkodásban, mert ez a saját gyermekével és unokáival sem gondolkodik. E világ ennek a rövidtávú gondolkodásnak a csapdájába vergődik, mert már belátható idő, ezt csak zárójelben mondom, illusztrációképpen, amikor ki tudja, milyen ugye, klímával öröklik meg azt a világot. Tehát amit ma teszek, azt a jövőre nézve kell tennem, és úgy kell döntenem. Ha ma magamat korlátozom, ha ma nem a pillanatnyi előnyeimet nézem, akkor dolgozom hosszú távon az utódaimnak. És azt gondolom, hogy ebben nagyon fontos. Pontosan az, amit most történik, amikor ezt a két kicsi gyermeket megkereszteljük. Olyan korszak van mögöttünk, amikor nagyon sokan félretették a hitüket a rövid távú érdekeknek, mert úgy diktálta az érdek, csak hogy nem szabad elfelejteni, eszembe jutott, amikor ezen gondolkodtam, hogy József álmára emlékszünk-e, tettek nyugodtan ide előre közben szépen úgy, József álmára, ugye amikor látott egyszer kövér teheneket, aztán látott sován teheneket, és jöttek a soványak, és megették a kövéreket, de nem hisztak meg, hanem a soványak maradtak. Tulajdonképpen a rövid távú gondolkodás megette a hosszú távút. Ez erről szól. Feléljük a jövendőt, és ez szellemileg is így van. Tehát én azt gondolom, hogy az a reménységünk, és az a szeretetteljes kérésünk, intésünk, amikor megkereszteljük ezeket a kicsi gyermekeket, hogy tartsák meg az ő életükbe a hisznek a távlatát, hiszen, mint mondom, annál sokkal többről van szó, mint hogy kicsit szépen élünk, vagy kedvesek és jól neveltek vagyunk. Itt az életen túli életről, Isten örökké való távlatáról van szó, és minden ebbe illeszkedik bele. Ez egy bátor gondolkodás, de az egyetlen igazán áldásos gondolkodás. Így lesz igazán kibontakozó, növekvő életük. Isten áldja meg tehát őket, és hogy most ez így lehessen, kérem, hogy hallgassuk meg a szülők, keresztülők fogadalomtételét. Kérem, hogy álljunk fel, és megkérdezem először is azt, hogy akarják-e, hogy ezek a kisgyermekek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassanak. Feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e? Hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd egykor ők maguk tesznek vallást az ő hitükről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleit ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember szent fogadalom tételt, most pedig megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondván minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást az új fordítás szerint. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk a fejünket hálaadó imádságban, ezekért a gyermekekért eképpen. Mennyei édesatyánk, megköszönjük az indítást és indítatást, amelyet te adsz a szívekbe, hogy ezek a gyermekek most itt lehetnek. Megköszönjük azt, hogy egészségesek, hogy fejlődnek, növekednek, hogy gyönyörködnek bennük szüleik, keresztszüleik, a család, hogy reménység van a jövendőre nézve, és hogy kérjünk most mindazokért is, akik körülveszik őket, hogy valóban azt tudják adni, ami leginkább szükséges. Nem könnyű tudomány ez a gyermekeinket növelni és nevelni. És ilyenkor látjuk, hogy mennyire rászorultak vagyunk felülről való bölcsességre. Ezt kérjük, hogy add meg nékik, hogy aztán majd önállóvá válva meghozhassák azt a döntést is, amelyik az élet legfontosabb döntése. Így kérünk, pecsételd el őket szent lelkeddel ebben a sákramentumban. Amen. No, hát akkor most legyünk. Victoria Nóra, én téged keresztellek az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Ádám, én téged keresztellek az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezeket az életeket, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessenek szüleiknek, keresztüleiknek örömére, Atyaszent Egyházunknak felnőtt élő hitű tagjai, egykor részesei az örök üdvösségnek. Amen. keressük ki a 294. dicséretünket, és énekeljük el Jézus vigasságon. Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét olvasom. Pál apostolnak a 2. Korintusi levél 5. részéből 11-től néhány verset. Mi tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg, Isten előtt pedig nyíltan állunk. Remélem azonban, hogy a ti lelki ismeretetek előtt is nyíltan állunk, nem önmagunkat ajánljuk ismét nektek, hanem lehetőséget adunk nektek a velünk való dicsekedésre, legyen mit felelnetek azoknak, akik azzal vicsekednek, ami csak látszat, és nem azzal, ami a szívben van. Ha ugyanis révületbe estünk, Istenért történt, ha pedig józanok vagyunk, értetek van. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint, ha ismertük is Krisztus test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Isten tegye áldottá az ő igéjét befogadását, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, megköszönjük néked az evangélium igéit, megköszönjük néked azt, hogy te elkészítetted úgy nékünk az élet kenyerét, hogy az mindenkinek személyre szól, mert a pünkös csodája történik meg mindig ott, ahol a te szent lelked munkál. Ezért könyörgünk most, nyövel Szentlélek Úristen, hogy egyességre jussunk, hogy megértsük az üzenetet, ki abban a helyzetben, abban a gondolkodásban, abban a tehertételben és örömben, amiben éppen van. Hadd könyörögjünk azért is, hogy ezekben a napokban mindazok, akik megszomorodtak, akik emlékeznek, akik évtizedek óta talán sebeket hordoznak, gyógyuljanak. Így könyörgünk a mi népünkért is ezen az Isten tiszteleten, emlékezve a napra, amikor súlyos csapás érte, elvesztette szabadságát, de könyörgünk azért, hogy valamiképpen el ne veszítsünk téged, mert az végzetes csapás lenne. Így áld meg a mi Isten tiszteletünket, hallgass meg a mi kérésünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném a gyermekeket, jöjjetek a másik oldalra is, jó? Úgy, arra is. Gyere, fiam, arra, jó, úgy is jó. Na, egy kicsit húzódjatok széljebb, akkor körbeértek rendesen. Úgy van magán. Na, úgy van. Jó, csak gyertek. Nyisd ki ott, engedd be. Úgy. Állás, békesség, szervusztok. Ilyen náltásak vagytok ti is, hogy mi van. No, hát a következőt szeretném megkérdezni. Hallottatok-e már erről, hogy kettős állampolgárság? Ki hallotta ezt? Te hallottad? Te is, igaz? Szó van benne a rádióban, ugye sokat? Hát azért mondom ezt, mert sokat beszélnek erről, hogy legyünk azzal tisztában, hogy mi már régen kettős állampolgárok vagyunk. A keresztények azok már 2000 éve mindig kettős állampolgárok. Most, amikor kereszteltünk, akkor kiadtunk két állampolgárságot az Isten országába. Úgyhogy most itt van megint közöttünk két új tag, aki kettős állampolgársággal rendelkezik. Tehát van a mi hazánk, amiben élünk, aminek a nyelvét mondjuk, használjuk, és van egy másik, az Isten országa, amelyikbe mindnyájan megkapjuk ezt a kettős állampolgárságot. És hát annyit még azért hozzá tennék, hogy ott már eldőlt ez a kérdés. Nem az angyalok szavazták meg, hanem az Úristen igénye már rég eldöntötte azt, hogy mi ezt az állampolgárságot megkaptuk. Ki mondta ezt el nekünk, hogy mi oda tartozunk? Eljött onnan, abból az országból, és elhozta nekünk az Isten szeretetét, hívő szavát, és azt mondta, hogy gyertek, mert nyitva van a kapu, ki mondta ezt, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Hát világos. Tehát ezt jegyezzük meg, halljuk jobbról-balról ezt a fogalmat, hogy kettős állampolgárság. Egyet biztosan tudunk, hogy mi már azok vagyunk. Világos? Másokat bólogattok. Jó. Köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! Kedves testvérek, most az ige hirdetésre készülünk a 218-as énekünkkel. Ja, igen, jó. És a kántor úr, Bódis Tamás majd ezeket a, vagy ezt az éneket nekünk most segít megtanítani. Jó, a szévedés mellett tud, igen, oké.
Tehát a 218. éneket kellett kikeresnie mindenkinek most az énekeskönyvből, hogy ezzel megismerkedjünk, és nem kell megijedni, mert ez egy elég hosszú ének, két oldalon is alig fér el, de nem fogunk mindent belőle énekelni. Az ének arra emlékeztet minket, amire emlékeztet minket az időjárás is, meg a napok rövidülése, meg amire emlékeztet minket az elmúlt hét eleje, a halottak napja, az életünk elmúlására, és miért beszélünk arról mi is, miért kell beszélni a templomát, azért, hogy jobban lássuk a világosságot, hogyha látjuk a sötétséget, ami körülöttünk vagy bennünk van, akkor vágyunk a világosságra. Életünknek rendiben körülvesz a halál, de megszólal a reménység is, csak nálad, Urunk Isten, van a reménységünk. El fogjuk énekelni az első sorát, az ismétlőjelig, és akkor azt meg is ismételjük majd mindannyian. Segítsetek, jó?
Életünknek rendiben körülvesz a halál, segedelmet, kegyelmet lelkünk már volt a.
Ezt az utóbbi mondatot, segedelmet, kegyelmet ismételjük meg még egyszer, és ezt tanuljuk meg mindannyian, ezt a sort. Hát énekeljük együtt.
Segedelmet, kegyelmet, lelkünk már volt alá.
És ezt még egyszer.
Segedelmet, kegyelmet, lelkünk már volt alá.
És most az oldal utolsó sorára ugorjunk, mert bánjuk bűnünk, mely miatt haragvásod felgyulladt. Ez egy hang kiegészítéssel ugyanez a dallam, ezt énekeljük mindannyian.
Mert bánjuk bűnünk, mely miatt haragvásod felgyulladt.
Tehát ugyanaz a dallam, ismételjük meg.
Mert bánjuk bűnünk, mely miatt haragvásod felgyulladt. Szent igaz Úr Isten.
Ezt ismételjük meg.
Szent igaz Úr Isten.
Tovább ugyanez van.
Szent erős Úr Isten.
És még egy sort tanuljunk meg, az utolsó kettőt. A keserű halálban ne hagyj immár elvesznünk.
A keserű halálban ne hagyj immár elvesznünk, irgalmazd nekünk.
Ezt még egyszer ismételjük meg, az utolsó sorát.
A keserű halálban ne hagyj immár nekünk.
Két kényesebb hang van benne, hadd hívjam fel rá figyelmet, a
halálban,
és a
irgalmaz nekünk.
Mélyebbről indul az a sor. Még egyszer utoljára.
A keserű halálban ne hagyj immár elvesznünk, irgalmaz nekünk.
El fogjuk mindjárt énekelni, az első verse szokott mindannyian. Még hadd hívjam föl a figyelmet, ha bár nem szokott a hirdetésekben szerepelni, de változatlanul minden vasárnap 9 órától készülünk az istentiszteletre. Ma is 3 ízben segít az énekkar, legalább az éneklésben, és tudom, hogy vannak még a gyülekezetben olyanok, akik alkalmasak lennének erre a szolgálatra. Őket bátorítom, hogy ha rá tudják szánni, hogy egy órával korábban idejönnek, és együtt készülhetünk a minden vasárnapi és a nagyobb ünnepekre. Akkor többen leszünk. Álljunk most föl mindannyian, és énekeljük ennek a 218-as éneknek az első versét, ige hirdetésre készülve, olyan módon, hogy én innen majd intem, hogy mikor jön a gyülekezet, minden második sort énekli majd a gyülekezet, és minden második sort pedig csak hárman énekeljük, akkor ezt a hárman.
Istennek igéjét olvasom, a felolvasott rész utolsó verse, 2 Korintus 5:17. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, két gondolatkör visszhangzott bennem, amikor emellett az ige mellett döntöttem. Egyfelől a reformáció, amelyet nagyon jó volt átélni, az október 31-i Isten tiszteletet tapasztalva, a Szentlélek Isten munkáját az ember szívében, fiatal életekben, akik döntöttek, megvallották a hitüket, megkeresztelkedtek. A másik gondolatkör az kevésbé volt szimpatikus ebben az értelemben, noha megérti az ember, a temető járás, mondhatni a temető biznisz is egyben, amelynek éppen a csendessége veszik el, a gondolatisága. Éppen a tegnap elmentem vásárolni az esti alkalomra, és az áruházban megdöbbenve láttam, hogy már kint van a karácsonyfa. Tehát ugye miről szól ez a dolog? Mint minden ünnep kezd arról szólni, ezt csak zárójelben mondom, hogy elvesznek a gondolati hangsúlyok, melynek helyébe mindenhova ugyanaz nyomul be. Valamilyen ünnep van, az nem olyan érdekes, az a fontos, hogy egy vásároljunk. Tehát ez csak aféle lamentálás, valójában tőlünk függ, hogy milyen tartalmat adunk az ünnepeinknek, napjainknak, és hogy ezek éltető tartalmak, üzenetek legyenek, És ehhez mindig ige kell. Miért fontos ez? Mert az Isten igéje mellé ígéri az ő szent lelkének munkáját is, és ott van megújulás, ott van igazi reformáció. Akkor kezdtem aztán gondolkodni e fölött az ige felett, akkor óhatatlanul eszembe jutott az a kép, hogy az ember hosszú ideig használ valami gépet, háztartási gépet, vagy akár egy autót, a mai világban már ezek sokáig működnek, aztán jönnek az apróbb hibák, és egyszer csak kiderül, hogy komoly baj van, reparáció kell, be kell vinni a szervízbe. Valahogy így szeretnénk ugye időnként magunkat is egy kicsit reparálni, hát be kell menni a szervízbe, és ezt ott kicseréltetni. Ez teljesen jogos egyfelől. Persze aztán van, amikor ugye azt mondja valaki, hogy hát fő alkatrész cserére van szükség, aztán végrehajtja ezt a cserét a családban. Hát, ha majd ettől megújul az élet. Vagy aki új hobbi után néz, az is jó valamire, persze. Tehát valóban vannak is azért ilyen nevezett szervizek, ahol föl próbálnak javítani gyógyszerekkel, terápiával, és nem gondolom azt, hogy ez felesleges, netán istentelen dolog, de azt is reálisan kell látni. Igen, a hívő ember élete is el tud romlani, sokszor nem vesszük észre, hogy megkövesedünk, kilazulunk, és szükségünk van igenis arra, hogy kicsit reparáljanak rajtunk, és azt is jó, ha tudomásul vesszük, még ha kicsit ilyen laposan is hangzik ez, vagy közhelyesen, hogy hát minden gyülekezeti alkalomnak az egyik fontos célja ez a fajta regenerálódás, töltődés. De azt is világosan kell látni, hogy az igében másról van szó, Isten nem így újít meg, hogy egy kicsit ott valamit reparál rajtunk, hanem ő újjáteremt régiből az újba. Ez az Isten reformációja. Ezt a folyamatot, ezt az eseményt, vagy események sorát azonban így nevezi a Szentírás, és ez nagyon különös gondolat, szinte szokni kell mindig újból, hogy meghaltunk. Érdemes arra figyelni, hogy mit is ért ez alatt az ige. Pál egész gondolkodásának az egyik sarokköve ez a gondolat, az ő Krisztus bizonyságtételének az egyik sarkalatos pontja, hogy Krisztussal együtt meghalni, hogy végre élhessünk is ő általa. És itt másféle halálról van szó, nem arról, hogy melyik az a pillanat, amelyikben megáll a szívem, vagy nincs már agyhullám, és elkezdődik a földi sátorház elbomlása. Itt egy másféle meghalásról van szó. Tudnélik, életemet végérvényesen határozza meg az, és ez a tartalma, hogy tulajdonképpen kinek a tulajdona vagyok. És akkor nagyon jól értették a régi világban, ugye, mert rabszolgatartó társadalom volt, embereket adtak, vettek, mint valami tárgyat, azt tettek, valamit akartak. Pál is így nevezi magát, én a Krisztusnak vagyok a dúlosz, a rabszolgája, tulajdona. Ahogy hallottuk is, ugye múlt vasárnap a KT első kérdésében ott van ez a központi gondolat, az ő tulajdona vagyok. És egy nagyon különös okfejtés van itt, hogy Krisztus azért halt meg, hogy az életünk gazdája legyen. Mit jelent ez? Miért mondja, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt? Ezek nehéz gondolatok, de mégis a legfontosabbak. Arról van szó az ige nyelvén, hogy Krisztus letette a váltság díjat a kereszten mindenkiért. Ugye az egyik Zsoltárban ezt olvassuk, hogy senki sem adhat váltságot az ő lelkéért, önmagáért. Hát a rabszolgaságból azért az esetek 99%-ában úgy szabadultak, hogy meghaltak. Hát ugye ez a nyomorúság. Ez jelentette a halál, jelentette a megszabadulást. És Jézus Krisztus meghalt, értünk a kereszten, ugye mindenkire érvényes ez, ugye meghalni a bűn rabszolgaságának. A halott rabszolga már nem kell, a gazda nem tud vele mit kezdeni. Azt hiszem, hogy ez a kép, ez nagyon fontos és mélyértelmű. Tehát Jézus Krisztus halálában részesedünk azáltal, hogy ő érettünk és helyettünk mindnyájunkért meghalt. Lehet, hogy ez egy kicsit dogmatikusan hangzott, de erről van szó, hogy az ördögnek nem kell az ő szempontjából halott élet. Már nem tud mit kezdeni. De Isten kegyelme, Isten ajándéka által történik ez a gonosz nagy bánatára. Ugye a halott ember, a bűnnek, a kárhozatnak meghalt embert, azt kénytelen elengedni, azzal nem tud mit csinálni, használhatatlan. Aki pedig letette a váltság díjat, ki megosztotta velünk az ő váltság halálát, az ki is kéri azt, ami az övé. Az Isten az ilyen élettel tud mit kezdeni, aki meghalt a bűnnek. Éppen a mai Timóteus levél szakasza mondja ezt kicsit másképp, hogy hagyj el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Hát mit tesz az Isten az ilyen élettel? Mit tud tenni? Azt teszi, hogy újjá teremti. Mert ez egy radikális dolog. Mert radikális dolog történik velem. Olyan radikális, amennyire egymással szembe áll az élet és a halál. Ez a gazda csere, amikor kivált engem. A régi számára halott vagyok, az új pedig munkába vesz. De ahogyan a tékozló fiú apja mondja, hogy ez az én fiam meghalt és föltámadott. Valami egészen új kezdődött, örvendezzünk. Nagy dolog ez, mert azt üzeni, hogy nincsen végérvényesen elromlott élet, amikor minden csődöt mond, mindenfajta kísérlet, reparálás, a gazda csere az megmenti az embert. És ez meg kell halni a régi gazdám számára. Hát ki is ez a gazda, mert azért érdemes róla szót ejteni, tudnélik, ketten vagyunk, a gonosz és én, aki a rabszolgája vagyok, ő pedig mondanám, hogy nagy munkaadó, nagy munkáltató. Nem kell neki nagyon sok mindent tenni, ránk bíz sok mindent, azt majd megoldjuk. Hamar ölés közveszélyesek leszünk. Reformátorok ezt világosan fölismerték, hogy az a döntő kérdés, hogy kié vagyok, kinek a tulajdona. Kísértő azt próbálja súlykolni belénk, hogy ez nem igazán izgalmas, nem kell ezzel foglalkozni. Legfeljebb valami kis szép álom, kis gondolat, olyan emlékkönyvbe szoktak szép dolgokat írni, szívet, meg jó kívánságot. Az élet az a realitás más. Pedig éppen ez a nagy evangélium, ebben nyilvánul meg az Isten hatalma. Az ő igéje és Szent Lelke által, Krisztusról szóló evangélium által újjá teremt engem. És ennek döntő állomása, hogy váltunk, gazda csere történik. Én nagyon profán képpel élek. Az elmúlt napokban komoly gondjaink voltak az óvoda udvarán. Tudnélik, egyszer csak megjelent egy csomó apró kis fekete csípős állat, csipkedő állat. Persze rögtön futottunk, hogy mit kell tenni, hát gyorsan, hát mi lesz itt. És persze az ANTS bölcsen elmondta, hogy meg kell keresni a forrást, valószínű, hogy elhullott állat a közelben. Hát keresgettük, Ilyenkor ugye elhagyják az élősködők ezt a elhúnyt állatot, mert azok az életet keresik, tehát élő lényeken szeretnek élősködni, és aztán meg is találtuk, itt nehogy valaki ne hozza a hétfőtől a gyereket az óvodába, azért gyorsan mondom, megtaláltuk ugye a forrást, az elhúnyt állatot, a vész el van hárítva. Hát az jutott eszembe, mert ugye kitöltötte napjaimat ez az intenzív élmény, hogy mi az, hogy meghalni a bűnnek. Azaz részesedni a Krisztus halálából. Olyan kicsit profán a kép, tehát meghalok a bűnnek, és elhagynak. Már bocsánat, ezt mondom, mint a bolhák a macskát. Tehát ha meghalok a bűnnek, elhagynak a bűneim. Szinte fordított a kép, a halálnak, itt ennek a fajta halálnak pozitív előjele van. Meghalok a szenvedélynek, meghalok az önzésnek, a gonoszkodásnak, vagy meghalok az anyagiasságnak, az örökös panasznak, a veszekedésnek, az intrikának. Hát rengeteg mindent lehet folytatni, mindenki tudja, hogy minek is kell, vagy kinek is kellene nekem meghalni, és akkor elhagynak bennünket a nyomorúságaink. Tehát hogyan megy ez végbe? Hiszen itt is érvényes az, amit Jézus mond Nikodémusnak, hogy szél fúj, ahová akar. Azt gondolom, hogy a sorrend az nem fontos. A lelki dolgok, az Isten lelkének munkája az egyszerre végez el bennünk sok mindent. Ugye azt tud igazán meghalni a bűnnek, aki már elkezdett élni a Krisztusban. Az hagyja ott a rabtartóját, aki már megtapasztalta az új gazda különös szeretetét, az elveszettek iránt. Ugye az lép ki az önmagának való élés önzéséből és örömtelenségéből, aki megtapasztalta, hogy aki elveszti az ő életét, mondja Jézus, én érettem, és az evangéliumért, az megtalálja azt. Egy sokkal gazdagabb, sokkal igazabb életet. Tehát töltsön el bennünket ennek az öröme, amikor készülünk az úrvacsorára, hogy ez azt jelenti, hogy az Isten szent lelke és igéje által valóságos módon, fizikális módon is részesedünk az ő halálából. Azért veszünk úrvacsorát, hogy mindenki maga tudja, hogy mit jelent az, hogy nekem a valaminek, ami engem rabul tart és mérgez az életem, most meg kell halnom. De megtehetem, mert itt van az ő csodálatos halála, és azt ő adja nékünk, hogy aztán élhessünk is ő általa. És itt és most elhagynak bennünket a bűneink és nyomorúságaink. Isten áldja meg így a mi úrvacsorázásunkat az ő szent lelke erejével. Amen. A 435-ös dicséretet keressük elő, lelkem siát hozzád menni, a kórussal együtt fogjuk énekelni, a dallamot már megtanultuk.
hallgassátok meg, atyán fiai, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorás sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, ezt mondván. E pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítse minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, s valljuk meg a mi bűneinket imádságban. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Isten! Igazak és igazságosak a te utaid, szentek királya! Ki ne félne téged, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül te vagy szent. Köszönjük, hogy irgalmasságra indult atyai szíved, és elvégezted a teremtett világ megváltását, és megszabadítottál minket a bűn és halál rabságából. Úr Jézus Krisztus, Istennek báránya, áldott légy, hogy elvetted a világ bűneit. Méltó vagy, hogy tiéd legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és hatalom, az igazság és dicsőség és áldás. Istennek szent lelke, köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk, és a szent vacsora jegyei által emlékezetünkbe idézett, megváltó Urunk érettünk hozott áldozatát. Légy segítségül abban, hogy eljussunk a bűn nyomorúsága miatti megszomorodásra, és így imádkozhassunk. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, a keresztelő sákramentuma során megvallottuk a mi hitünket. Most bűnbánat tartásunk és hitvallás tételünk után, a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nékünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megállt a mi Urunk Istenünk, ingyen kegyelemből az ő szent fiáért minnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz, alázatos szívvel és szép renddel, és közben énekeljük a 183. dicséretet. Thank you. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorás sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mindenekelőtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan. Hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek föl az alázatosságot, jóságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelmért, imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, s egész valóm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged a bűnbocsánat öröméért, köszönjük neked az örök élet ajándékát. Áldunk Jézus Krisztusért, ami Urunkért, akiért elfogadsz minket a te gyermekeidnek. Köszönjük neked, hogy minden örömünkkel, bánatunkkal, fájdalmunkkal, gyengességünkkel jöhetünk hozzád. Köszönjük neked, hogy a te szent vacsorád mai napon is megerősített minket, és megerősített abban, hogy tudjuk, hogy te szeretsz, gondod van ránk, és valóságosan megbocsátod a mi bűneinket. Kérünk segíts, hogy tudjuk valóban a mindennapjainkban elhagyni azokat. Most segíts, hogy úgy éljünk, ami előtted kedves. Könyörgünk azokért, akik kórházban vannak, te gyógyítsd őket, te légy azokkal, akik otthon vannak, de betegség miatt nem tudtak eljönni, hogy a te szereteteddel és erőddel áld meg őket. Mindenható Istenünk, könyörgünk a gyászolókért. Könyörgünk azért, hogy te adj a szívükbe békességet, megnyugvást, töröld le az ő könnyeiket, és kérünk, hogy te erősítsd az ő szívükben az örök élet reménységét. Mindenható Istenünk, kérünk, hogy a te áldásod legyen a mi életünkön, a mi következő hetünkön, hogy tudjunk mindent úgy tenni, mondani, hogy ez a te dicsőségedre legyen Jézus Krisztusért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Alkalmainkat hirdetem, ma délután 5 órakor gimifi lesz, este 6:30-tól nagyifi, hétfőn délelőtt 10 órától babamama kör, kedden este 6 órakor bibliaóra, szerdán reggel 9 órától kézimunkakör, 10 órától bibliaóra. Csütörtökön reggel 8 órakor reggeli áhítat, pénteken délután 3 órakor konfirmáció előkészítő, 4:30-tól cserkészet. Szombaton 10 órakor gyülekezeti hittan, 11 órától az adventi gyermekműsorhoz szereposztás és próba. Vasárnap reggel 9 órától kóruspróba, 9:40-től ima közösség a toronyszobában, 10 órától istentisztelet, és délután 4 órakor lesz a derekasnak a következő alkalma, ahol a bibliaiskola folytatódik. Hirdetjük az adakozást, mint Isten iránti hálánk jelét, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Az elmúlt héten utolsó útjára kísértük Ejt Ferencné Tóth Zsófia Ilonét életének 84. esztendejében. A gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk a gyászoló családot a következő igékkel, az első korintusi levél 15. fejezetéből. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk, ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló család életén. Külön adakozást hirdetünk a gyülekezetben egy új gáztűzhelyre, amelyet már megvettünk kedvező feltételekkel. A korábbi konyhait átvittük a parókiára, a parókián levőt pedig kitisztítva egy 6 gyermekes családnak adjuk át, akik a családfő szívbetegsége miatt nagy szükségben élnek. Az eddigiekben már érkeztek felajánlások egy-egy részletre, aminek összege 4000 forint. Elő az asztalon kitettünk egy dobozt gáztűzhely felirattal, aki szívesen támogatja ezt, akkor kérjük, hogy adakozzon erre a célra. Hirdetjük, hogy az új kultúrházban lehetőséget kaptak a 22. kerületi egyházak arra, hogy közös evangelizációt tartsanak a Pro Christ alkalmához hasonlóan. Ez az evangelizáció november 29-én, 30-án és december 1-én hétfőtől szerdáig lesz. A mi napunk az a szerda este lesz a katolikus és a Péter Pál utcai baptista testvérekkel. Hordozzuk már imádságban ezt az alkalmat, és készüljünk erre. Köszönetet mondunk Dávid Géza atyánk fiának, aki eddig is már készítette az úrvacsorai pohárkákat, eddig is készítette, és most hosszú időre el vagyunk látva, mert újabbakat adományozott a gyülekezetnek. Isten áldását kérjük az ő életére, az ő adományozó kedvére is, és köszönjük szépen ezt az ajándékot a gyülekezetnek.
A bibliaiskolával kapcsolatban szeretnék röviden hirdetni, hogy mi lesz a téma. Azt hiszem mindannyiunkat érdekel a hatalom kérdése, és ez lesz most a téma, hogy hogyan szerette volna a hatalom kérdését, az uralkodás kérdését megoldani az Isten, és aztán utána hogyan szerette ezt a nép. Aztán ez mindig aktuális, tehát ez lesz a téma jövő vasárnap 4 órától itt a gyülekezeti teremben.
Most pedig az Úr áldásának a vétele előtt énekeljük a záró énekünket. 447. éneket keressük ki az énekeskönyvből, 447. dicséretet. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.